Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki szavazott Miskolcról és környékéről is, biztosan sokan szavaztak. Nagyon-nagyon jól esik. Őrült erős volt idén a mezőny, úgyhogy nagyon népszerű kollégák, remek könyvei versenyeztek. Úgyhogy ez még így meg különösen nagy tisztesség, és nyilván nekik is gratulálok, meg hát nagyon szép dolog ez az egész díj. Különösen az utóbbi években fölértékelődött a magánmecenatúra, meg a magándíjak a szerepe a művészeti életben, és van két nagyon fontos díj, az EGON művészeti díj, meg a Libri irodalmi díj, ezek az irodalmi életben most már vezető szerepet töltenek be, és hát ez nagyon nagy öröm nekem. Ráadásul azt talán nem feltétlenül sokan tudják rádióhallgatók közül, de van a verának borsodi vonatkozása, méghozzá nyelvileg is van, meg konkrétan helyileg is. Mert hogy ez a fiktív regény, és ez a fiktív szereplő, tehát Vera egy kitalált kislány, de ennek a kitalált családtörténetnek az egyik szála Szirma Besenyőre vezet. Ott élnek Vera nagyszülei, és Vera és az édesanyja ugyan Szegeden élnek, oda költöztek. 80-ban játszódik a regény, 1980-ban, de van egy titkos világuk, és ez a titkos világ a borsodi szavakat jelenti, azokat a ott senki által nem ismert titkos kifejezéseket, szavakat, mint amilyen például a foncsik, amit a Délaföldön nem értenek, amiket az édesanyja hozott magával, és természetesen a honvágy miatt az egy nagyon fontos segítője, hogy azok a finom borsodi szavak, amelyek az ő gyökereire emlékeztetik, azokat továbbadja a lányának.
Ki a célközönsége a regénynek, hiszen ugye nagyon sok témát felül a regény, a szülők, vagy az épp serdülő korosztály?
Hát amikor megjelent, volt egy ilyen élénkebb kritikai vita, hogy ez egy ifjúsági regénye, vagy nem. Ez szerintem eldőlt, mert én egyértelműen nem annak gondolom, és most már a kritika sem annak kezeli, és ahogy látom, az olvasók is azt gondolják, hogy azért, mert egy regénynek fiatal hőse van, konkrétan 11 éves kislány, azért egy regény nem feltétlenül ifjúsági regény. Ennek ellenére áll az égnek, ez nekem egy új jelenség, az én pályámon ezzel még nem találkoztam, még nem írtam olyan könyvet. Vannak ifjú olvasói, aminek duplán örülök, mert ugye a fiatalokat az olvasásra közepesen nehéz megnyerni, és akkor finoman fogalmaztam. Másfelől nagyon örülök, hogy egyébként is, hogy ez a regény is megtalálja őket, vagy megtalálhatja őket. Itt ez egészen kicsikre is gondolok, tehát a kisiskolás generációtól, mondjuk ilyen 8-9 évestől a gimnazistáig folyamatosan jönnek visszajelzések, jönnek arról reakciók, hogy olvasási versenyeket tartanak, jönnek arról reakciók, hogy akár a határon túli fiatalokhoz is eljut. A Vajdaságban élő magyaroknál, ahogy tudom, több visszajelzés jött erre, ajánlott olvasmány lett általános iskolában. Voltam nem olyan nagyon régen, de azért a járvány előtt Udvarhelyen és Székelyudvarhelyen, és találkoztam fiatalokkal. Tehát még oda is eljutott, és hát igazából akkor azt lehet mondani, film esetében ezt családi filmnek nevezik, könyv esetében nem szoktunk ilyet mondani, de én azt gondolom, hogy ez a legszélesebb generációnak lehet olvasmánya, ha szereti a családi történeteket.
Milyen volt a fogadtatása a történetnek, a könyvnek? Milyen visszhangok, vélemények vannak?
A legfontosabb dolog, mi szerint vannak olvasói, az egy nagyon pozitív visszajelzés. Tehát, hogy a mi szakmánkban a legdirektebb és legfontosabb visszajelzés ez. Mi szerint, ha az olvasó, tehát ha vannak olvasók és ha viszik a könyvet. Ez egy nagyon fontos dolog, de mivel ugye az internet lehetőséget ad arra, hogy az olvasás ne csak magányos dolog legyen, hanem közösségek is lehessenek, mondjuk az olvasókörökön túl mondjuk. Ezért hát láthatom akár a moly.hu-n, ami egy nagyon fontos olvasói közösség, meg kifejezetten sok visszajelzés jön, de láthatom más fórumokon is, hogy milyen élénk élet foglalkozik, hála az égnek, a regénnyel. Vannak természetesen sok olyanok, akik kérdéseket tesznek fel, akiknek kételjeik vannak, akik valamilyen módon harcos viszonyba állnak a könyvvel. Én erre is nagyon büszke vagyok, bevallom őszintén, mert az egy nagyon élénk érzelmi viszony, tehát akkor az azt feltételezi, hogy az illető foglalkozott a könyvvel, az illetőnek mond valamit a szöveg. És hát hála az égnek, hónapokon keresztül vezette a magyarországi összeladási bestsellerlistát, ami annyit jelent, hogy ebben az esetben ezeknek a könyveknek, beleértve az összes kollégámat, aki a Libri 10-es listáján benne volt, nekünk a nemzetközi mezőnnyel kell vetekedni. Tehát amikor szokták mondani a filmesek, hogy nekik bizony a Csillagok háborújával szemben kell nézőket becsalogatni, akkor azt tudom erre mondani, hogy nekünk meg Stephen King-gel szemben. Tehát, hogy mi is ugyanazon a pályán focizunk, és ha azt lehet mondani, hogy hónapokig egy magyar regény, egy olyan magyar regény, ami egy családtörténettel, egy családi drámával foglalkozik, ami egy identitáskereső kislánynak a könyve, egy olyan kislányi, aki hőssé tud válni a saját családjában, és segíteni tud az apukájának, és ezt egy irodalmi mű meg tudja csinálni, hogy vezet Stephen King-el szemben hónapokig, annál nagyobb dolog kevés van, úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök neki. Azt is gondolom, hogy egy kicsit az olvasót is, a nézőt, legfőképpen egyébként nyilván a kereskedelmi vonalon, még mindig sajnos a 30 évvel a rendszerváltás után, hát ha nem is lenézik, de valamilyen módon alul pozícionálják. Igenis, okosabbak, értelmesebbek, igényesebbek a befogadók, legyen az néző vagy olvasó, mint ahogy azt egyébként ez a fajta tömegtermelés sugallja, vagy ahogy hinni véli.
Az előbb is említettem már, hogy egy családi drámát dolgoz fel, de ezen belül több témát is feszeget maga a regény, az örökbefogadást, egy lánynak a kamaszkorát, kamaszkori problémáit, iskolai zaklatás is feltűnik benne, ugye, és mindez a 80-as évek Magyarországában játszódik. Honnan jött ennek a komplex történetnek az ötlete, hogy ennyi mindent sikerült beleszőni?
Hát az a helyzet, hogy elvileg távolról indítok, de valójában a politikai szempontból nekem ez egy nagy lökés volt. Előtte volt egy fontos munkám, a Pál utcai fiúk című regényt írtam át színpadra, írtam egy szövegkönyvet. Ezt a munkát azóta több színházban is játsszák az országban, de a Víg Színházban indult el ennek a zenés darabnak a sikertörténete, Dés Lászlóval és Geszti Péterrel írtuk közösen. Évekig benne voltam a Pál utcai fiúkba, és utána, amikor én azt a munkát befejeztem, akkor nekem már megvolt a karakterem, tehát megvolt a verám, csak ugye azt kérdezte, hogy lett a regény ilyen komplex, valahogy megihletett annak a világa, annak az összetettsége, ahogy a Pál utcai fiúk fölépül, és ennek a hatástörténetnek a rezgése jött felém, és akkor ezzel szerettem volna valamilyen módon valamit kezdeni, és akkor egyszer csak ugye nyilván ott találtam magam ebbe a káder világba, ugye ezek ilyen középkáder szereplők, akik már mint a szülők, akiknek a lányai egy ilyen élénk barátságban vetekednek, lesznek ellenségek, majd újra barátnők, és hát közben nyilván előkerül a szülők világa, a szülők elhallgatásai, az ottani nagy traumák, és közben valóban hát az a helyzet, hogy egy túl korán jött nagy szerelem regénye is ez, ami fölrobbantja egy kislány életét, kikerül a megszokott kerékvágásból, a gyerekkorából, és hát elindulhat egy paradicsomon kívüli állapot, amely állapotban hát bizony egy kemény fejlődéstörténetnek kell elindulnia, és hát ez egy másik párhuzamot is hoz egyébként, talán a hallgatók már gondoltak is erre, mert a másik motto, amivel indul a regény, mert az egyik a Pál utcai fiúk, a másik az Abigailből van, de nem csak az Abigail hatott rám, hanem Szabó Magda más szövegei is, tehát ehhez is igyekszik valamilyen módon hozzászólni ehhez az olvasás történeti problémához, vagy örömhöz, mert gondolhatunk a Szabó Magdának a Születésnap című regényére, gondolhatunk akár más családtörténeteire, de például ezt a barátnői viszonyt, illetve az ellenségeskedést és barátnői viszonyt, azt gyönyörűen dolgozza fel akár a Katalin utca, vagy akár az őz, utóbbi mondjuk azért inkább az ellenségeskedést.
Azt hogyan tudta átélni férfi íróként? Ez egy nagyon izgalmas, hogy egy férfi író egy kamasz lányzónak a problémáit meg tudta írni, és azzal a valósággal visszaadni.
Reméljük, hogy így van. Az olvasók visszajelzése szerint így, hála az égnek. Az az igazság, hogy ugye kellett nekem egy alap, ahonnan el tudtam indulni, egy sziklaszilárd, biztos fundamentum, ami nem ropog, amitől én tényleg el tudok rugaszkodni. Ez pedig az kellett, hogy legyen meg ennek a kislánynak a személyisége. Nagyon tudjam, hogy ő milyen. Hogy egyébként, és hogy a személyiség magja. És ahhoz képest majd, hogy ő egyébként egy kislány, az majd akkor szépen elkezdjük alakítani. És ezt a magot, ezt nyilván úgy lehetett legelemibben és legegyszerűbben, a fogom magam, és tulajdonképpen nagyon mélyre fúrok, őrületesen, őszintén végig gondolom, hogy én gyerekként ezt hogy éltem meg hogy működtem. És azt tapasztaltam, nincs ezen mit szépíteni, hogy én nagyon szorongós gyerek voltam, én tele voltam teljesítménykényszerrel, szeretetéséggel, és mind ez motiválta az életemet, és nem tudtam ezt a kifejezést, nem tudtam volna 11 évesen, hogy szorongok, nem ismertem ezt a szót, mint ahogy egyébként a regényben Vera sem ismeri, hanem szomorú izgulásnak nevezi. Tehát, hogy összességében ez az alap, amiről beszélek, ez az lett, hogy kölcsön adtam neki az én 11 éves énemet, és amikor ez már meglett, és az adott némi magabiztosságot, akkor végig lehetett gondolni, hogy mi változik, vagy mi alakul, meg hogyan működik, ez egy lánynál, illetve két lánynál, mert hiszen az ő viszonyuk, meg a barátságuk, meg az ő különböző karakterük, a távolodásuk, ez egy fontos eleme a regénynek. Úgyhogy így lett meg Vera, hogy tulajdonképpen saját hajamnál fogva kihúztam magam, tehát lett egy maga, ami segített engem. Utána pedig hát azt kár lenne szépíteni, meg nem is kell szépíteni, mert nincs ezen semmi szégyen, nagyon-nagyon sokat kell vele dolgozni. Tehát, hogy egyszerűen az a helyzet, hogy minden jelenetet újraírni, mindent végig gondolni ezerszer, reagálhat-e így, az ő nézőpontjából nézni a történetet, a barátnő nézőpontjából nézni a történetet. Tehát itt sok minden alakul, változik, segítettek nekem szerkesztők, kollégák, tehát hogy itt bizony évek munkája van, úgy tűnik, mintha elem ilyen kiszaladt regény lenne, mert olvastatja magát reményeim szerint, meg van egy olyan felszín réteg, ami egy könnyű befogadást is segít, de hát az nem jelenti azt, hogy emögött nem vér és verejték van.
Örülök, hogy ezt említette, hogy ennyi munka van vele egy ilyen irodalmi művel, egy irodalmi remekkel. Milyen érzés a jelenkorban írni, ugye azzal szemben, hogy azért iszonyat nagy az internetes fogyasztás, és azért most már generációkon átívelően mondhatjuk ezt. Ez milyen érzés az íróknak?
Hát ugye ebben az átalakuló, és mindig hát folyamatosan, és ez az átalakulás nem fog lassulni, tehát ebben a folyamatosan átalakuló társadalmi helyzetben, amiben a befogadás formái ilyen radikálisan, meg az életstílus ilyen radikálisan megváltozik, és most egyébként ez sajnos a vírussal őrületes gyorsulást vesz, át fog alakulni az oktatás fajtái, át fognak alakulni nagyon sok minden kommunikációs modelle, ami nekem nem mindig van ínyemre, bevallom őszintén. Szóval, hogy ebben a helyzetben sem különbözik az, hogy tulajdonképpen az irodalom az mindig egy réteg dolog volt. Általában nem volt a tömegek szórakozása. Különösen nyilván itt az igényes irodalomra gondolok. Az a helyzet, hogyha mondjuk azt a kivételt vesszük, hogy mondjuk az úgynevezett szocializmus 40 éve alatt mondjuk volt népművelési szándék, és akkor ott mondjuk igyekeztek irodalmat eljuttatni szélesebb körbe, az egy kivételes dolog, annak volt pozitív és negatív hozadéka egyáltalán, de általában, ami azt illeti, nem vagyunk se jobb, se rosszabb helyzetben sajnos, mint amilyenben mondjuk a nyugatos nagy elődök voltak. Ők is bizony figyelemért küzdöttek, ők is bizony azon rettegtek, hogy a következő generációk már nem fogják őket érteni, mert nem fognak olvasni. Tehát egy folyamatos küzdelem az olvasásra nevelés, és ennek ugye nyilván a legnagyobb és legfőbb és legfontosabb harcosai a pedagógusok, hogy a gyermekek képesek legyenek a fantáziaikat használni. Ez nem az írók miatt fontos, hát az író, van az a néhány író, akkor az nem lenne, és kész. Ez nem érdekes. Tehát elvileg mi nem vagyunk érdekesek. Ami igazán fontos, és ami miatt mégis az irodalomnak szerintem őrületesen fontos szerepe van, az, hogy ez egy olyan befogadási forma, ahol a befogadó egyenrangú az alkotóval. Ugyanis ő benne jön létre a mű. A film az egy kész, megemésztett, megrágott dolog, ahhoz az olvasó vagy a befogadó nem tud mit hozzátenni. Minden képkockája készen van, te elé ülhetsz és megnézheted. Ellenben az irodalom, a szöveg az arra képes, hogy a te lelkedben pörögjön ez a bizonyos film, hogyha már vizuálisan akarsz gondolkodni, vagyis minden olvasat más, mindenki verája más, mindenki sárja más, hogyha mondjuk maradok az én regényemnél, és ezeket az olvasatokat össze lehet vetni, erről vitatkozni lehet, hiszen a befogadó maga hozta létre tulajdonképpen a könyvet, ő benne jött létre. Na most ez a csoda, a fantázia csodája, meg a befogadó egyenrangúságának csodája egy olyan lelki gazdagságot ad, amit nem a film ellen beszélek, de amit kevés művészeti ág tud, és bizony, ha nincs az irodalomnak ez a fantáziafejlesztő hatása, akkor a film is rosszul jár, meg mindenki rosszul jár, de legfőképpen egyébként a következő generáció jár rosszul, mert ugye ez a lelki gazdagság segíti azt, hogy ezek az emberek szerető emberek legyenek, hogy értsék azt, hogy kik ők, értsék azt, hogy hogyan kell megtanulni hűségesnek lenni, hogyan kell megtanulni empatikusnak lenni. Tehát nagyon sok mindent, azt, hogy mi játszódik a lélekben, azt az irodalomból lehet megtudni. Tehát, hogy ezért fontos az, hogy létezzen kortárs irodalom, foglalkozzon azokkal a problémákkal, amikkel ma foglalkoznak, azon a nyelven, amin ma beszélünk. Nem az írók szempontjából fontos, a befogadó szempontjából az.